Grúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár. Idehaza fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencetavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. Holnap estig többnyire derült száraz időre számíthatunk, estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél több felé megélénkülhet. Éjszaka 12-19, holnap délután 32-37 fok valószínű. Hétfő estétől több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok, néhány fokkal mérséklődik a hőség. Hírekkel 21 órakor jelentkezünk legközelebb.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
És versek. Kántor Péter összeállítása.
Térei János. Intés. Hagyjon föl a húrok pengetésével. Menjen el pásztornak inkább. Fossza meg tengernyi szabad idejétől a tisztességes kenyérkereset. Skandálja ő, hogy jobb lelátó, kettes beugró fizet. Az is kifizetődőbb, mint unalomtól itt a störzs vendégnek lenni 8 istenvert törzs helyen. Legyen motoros pizzafutár, ne fotelban gubbasztó fogyasztó. Bármit inkább, de ne tágítsa tovább a text univerzumot. Tegye le a lantot, és legyen árvaszéki ülnök.
Alsóház. A hívott számon előfizető nem kapcsolható. A bentlakásból kiköltözött a bentlakó. Nem marasztotta a lakóközösség megtartó ereje. Sápasztotta a külön szoba folytó lege. Leperkálta a házbért időben, lévén bár kétes egzisztencia. Kupaktanács az alsóházi lépcsőn. Kiborja, kifia? Soha már lakógyűlésen élő szóban érintkezni ő vele. Passzív szókincsébe vándorol mindannyiunk vezetékneve. Lakhelyünk emlékezetében futottak még kategória. Benne ül a tutiban, sosem kell visszalátogatnia. Gyors vasúton a felső ház felé áruló rokon. Nem észlelte a forgalmi ügyelet, osztakkor csókolom. Leépített minket, iszonyú gáz, nem is kicsit égő. Nehogy már pont ő volt a házbeli gyöngysorban az ékkő. Per Krisztián. Név a szakmában. Sejtheted, mi van vele? Mi a legújabb? Képzelt betegünk melyik irányból felejt? Minden a régiben. Napi dózisát nem növelte, és nem terjeszt a szokásosnál több ködöt. Itt van a városban? Az esős évszakra hazavonult? Barátja a fiskális látta. Végighallgatott két cigarettát, aztán sipirc. Valami ügyeket intézett éppen, hiszen idővel ő is mérhető, és programok rabja. Csak szabad idejében őre az öregség vizének. Ismételgeti már a friss kurzív mondatot, bombáz majd minket egy hónapon át. Munkája hogy áll? Bővült a női paletta? Úr a szakmájában és társalgási téma. Volt már egy rejtvényben a neve megfejtendő, és volt egy keresztelőn a legelső részeg. Szókincsét őrzi, miként a szeme világát. Becsvágya a lepkék lámpaláza. A napokban fölcsapott hős szerelmesnek. Lépéseit számon tartja a drukkerek kara. De most
épp eltűnt. Semmi hír felőle. Útjain, tudjuk, naplót vezet. Útja csupa lidércfény és lúdbőr állítólagos combokon.
Nimród, a halott kém. Ez volt a dolga. Járni csak, mint nagy vadász kísérő az ura után. Rengeteg bomló zsákmányt, egy habzsoló vadász prédáit hidegen, egy bőrbe kötött jegyzőkönyvbe írni, járni, telehalt világon át, látva a minden élőlény tusája közben széthányt limlomot, egy véres kendőt, tépet sárgarépát, levert fészket, követni csak a lázas kapkodás verejték állóját. Hol legyen hát? Melyik szobában? Fa alatt? Horhosban? Suvadásban? A folyón csak túl. Zihál a nyom. Halál turzássá változik az út. Ezen kell átvágja magát szagon és folytó emléken, vérző szederlevélen, amiről a vadász árnya épp hogy eltűnik, aztán a test fölé hajolva várni. Még kihűl, beírni ezt is, indulni tovább, és úgy érezni néha. Torony ez a könyv, amibe átíródik, ami él, és lassan égig ér, és látja Nimród mérlegén halott arcát az úr.
Villányi László, Vivaldi naplójából, 1729. Halasztom a halaszthatatlant, s áltatom magam, élek. Az idegen városban megszűnt minden beidegződés. Egészen másként mozdult kezem. Esténként úgy alszom el, mintha létezne, s majd felébreszt vágyával. Azon a nyáron temérdek szilva termett. Sorra letörtek az ágak. Csak a harangok ismertek rám. A harangok bólintottak felém. 1730. Anyám keze helyett tévedésből egy idegen nőjét fogtam meg. Nem tudok megöregedni. Élek szerelmes diákként, s cseppet sem bánom, hogy bolond vagyok, bolond. Kinyílt az ajtó, s a templom megtelt a frissen kaszált fű illatával. Mindig úgy megyek át a hídon, mintha egy másik életbe vinnének a fények. Ma háromszor kelt fel a nap. 1731. Van-e vétlen érintés? Idegen városban ismerős tekintet. A lehetőség varázsa. A volna szomorú szabadsága. Még megütődik érintésemtől, egy barna folt nyomán romlani kezd. Ahogyan füle mögé tűri haját. Azonos mozdulatban minden más. Egyetlen érintésben megélni az ölelést.
Rákos Sándor, kortárs sírfelirata. Éltünk csak feltételesen, vagy megengedő módban inkább, nem hagytak lélegezni sem, újjunk begyéről vettek mintát. Nyers erőszak folytogatott, hol ennek, hol annak nevezték, s bár váltott nevet, alakot, Korbácstól némultak az eszmék. Két terror között olaj ág, botorul azt hittük szabadság, pedig már újabb despoták főszerepeit osztogatták. Szabad csak a halál maradt. Élni nem hagyjuk. A fenébe hát. Kerüljétek a síromat. Halni hagyjatok legalább. Somjó György, kis epigramma, vagy egy monorím töprengése, a minden irodalmi díjak speciális és általános relativitásáról, a nem akadémiai papírszeletek ciklusból. Az érdemből soká lesz érem. Nem is hittem már, hogy elérem. De ha mégis szorongva kérdem, mert kérdéses, valóban érdemes-e még kitüntettetésem? Nem leledzik-e tévedésben, hisz többször volt rá érkezésem? S netán más, méltóbb a kejében, és nekem még, mégis elérnem, beérnem, és vele beérnem. Ó, miért oly későn? Ó, miért nem rózsanyílásnak idejében, s nem a hulló levelekében, hogy lett volna időm kiérdem elni, és nem csak úgy megérdem el, nem az ifjú álmok, és nem koros álmatlanság jegyében, mikor a dics már szinte szégyen, bár tudom, ki tudná, ha én nem. Milyen kétes egyeztetésben érdemesül végül az érdem, fej vagy írás véletlenében. Két oldalú, mint minden érem, attól függ ki, s mi felől nézem, és nézi más, s az ő helyében én nekem hogy kellene néznem most ebben a not happy végben, hol legfőjebb, ha azt remélem, hogy kisé nagyobb tisztességben, s nem így karmos arszkritikán, térbetülve kukoricán, tart eztán a cicám.
Határgyőző, vakablak világossága. A bölcselet a tanácstalanság privilégiuma. Poros könyvek köhögtetnek, lapjaik pergetve, arany szélű köteteknek arany bordás, rendje, ó, könyvtár, tökéletesség, gondolat, lebernyeg, borjú is, hogy mind bekössék, hánynak bőre kellett. És most itt van, szörnyűséges holt prezenciája, amit összehordtak véges elmék, s oly hiába. Kutyaúszás nyelvemlékek csendes óceánján, lelkem táplálása véget. Mennyi korcs találmány, mennyi barlangos vakvájat, boncok tévedése, elmélet, elmés ajánlat dörgő lét egészre. Mennyi tespet, argumentum, sány mellé találás, kinek fals csapásán mentem, s voltam érte hálás. Most hát tudhatom, mit érnek teljes bizonyságok, magam, hogy időnek térnek tarajára hágok. Én se nagyon bizakodjam kincses tévejemben, mert meggyőzött alattomban, s ott fészkel fejemben. Így intelmez bölcsek száza. Magam ne lovaljam. Nincs se nyelv, se létnek háza, hogy hit ten megvalljam. Tévelyekben delektálnom, amióta fent áll, s legyek én is poros álom köhögtető könyvtár. Jöjj! Vezeklő nincstelenség, mint tudatlan kánon, tapadj meg, világjelenség kitapintó kámon, ahogy elmém tudni adta, s benne érlelődött könyvtár termen sorba rakva borjú bőrben ő döng. Minden könyvem rongy vakablak, tévely szemfedője. Ha ki nyitja, vagyok annak megköhögtetője.
És versek. Az élet és irodalomban megjelent versekből válogatott Kántor Péter. Közreműködött Kaszás Gergő, Mácsai Pál, Sinkó László. A felvételt Kosárszki Péter, Baska Gabriella és Gera Csilla készítette. Zenei szerkesztő Gebauer Mária. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 29-én hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Aranyemberek.
Jó estét kívánok, Sipos Júlia vagyok, és a magyar társadalom kutatás nagyjait mutatom be önöknek, nyilván sokukat ismerik. Gyerekként azt hittem, hogy itt van valaki híres ember, akit Szelényi Konrádnak hívnak, hiszen ebben az összetételben nagyon logikusnak hatott a vezetéknév és a ritka keresztnév. Aztán ráébredtem, hogy Szelényi Ivánról és Konrád Györgyről van szó. A barátság és a közös alkotómunka kapcsolta egyé őket. Szelényi Iván az Egyesült Államokban él, és Los Angelesben tanít, de rendszeresen kutat itthon. Leköltözik egy kis településre, és a klasszikus szociológia módszerével vizsgálódik, interjúzik, levéltárban ül. Az elméletekben empíria nélkül nem hisz. Először könyveiről kérdeztem, amikor 2 éve leültünk beszélgetni annak apropóján, hogy az Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának tagja lett.
Az értelmiség útja az osztályhatalomhoznak a fő tézise az az volt, hogy az államszocializmus és az értelmiség között több affinitás van, mint ahogy általában gondoljuk. Az államszocializmus, mint az észszerű rendnek a társadalma, az értelmiséghez egy bizonyos mélységben, egy időszakon keresztül szólt, megszólított az értelmiséget. Elsősorban Magyarországon, mondjuk a 60-as években, a 70-es évek elején. Ez nem azt jelentett, hogy szocialistává váltak, de ez az észszerű rendnek a társadalma szemben a piac anarchikus viszonyaival az értelmiség egy részéhez vonzódott. Úgyhogy a könyv lényegileg egy olyan gondolatkísérlet volt, amelyik azt mondta, hogy nem elképzelhetetlen, hogy a államszocializmus reformja az egy olyan reform lesz, amiben az értelmiség technokrata rétege észszerűsíti az államszocializmust, és kialakít egy olyan társadalmat, amiben az értelmiségnek lesz kitüntetett szerepe.
Meg is próbálta?
Én azt hiszem, hogy meg is próbálta, nem is sikerült. Na most a második kötet erről a nem sikerülről szól, ezt ugye a szocialista polgárosodás, ami a harmadik út egy kérdőjellel címen jelent meg magyarul, a szocialista vállalkozók, socialist entrepreneurs néven jelent meg angolul. Ez szembenézett azzal a ténnyel, hogy mondjuk a 73-74-ben írt prognózisunk nem következett be, és a 80-as évek elején én úgy láttam, hogy Magyarországon és Lengyelországban különösképpen a párt és állambürokrácia ahelyett, hogy az értelmiséggel kiegyezett volna, inkább egy olyan stratégiát keresett, hogy engedményeket tett kiskapitalizmusoknak. Úgy próbálta kooptálni a munkásságot, hogy lehetővé tett neki egy ilyen kispolgárosodási pályát. A kádárizmus volt ennek a legtisztább kifejeződése. És hát akkor úgy gondoltuk, hogy hát az értelmiség osztálya szerveződése nem történt meg, a államszocializmus technokratikus reformja elmaradt, és helyette inkább egy olyan szocialista vegyes gazdaság látszik kialakulóban, amiben ahelyett, hogy az értelmiség megosztaná a hatalmat a káderbürokráciával, a káderbürokrácia enged helyet egy kispolgári kapitalista fejlődésnek, és kialakul így alulról fölfelé építkezve egy új szocialista polgárság, kispolgárság. Hát erről szólt a könyv, amit 86-ban írtam meg, 88-ban jelent meg, még mondjuk éppen idejében, mielőtt megbukott volna teljesen, amiről a könyv szólt. Úgyhogy most a harmadik kötetről van szó, amelyik, hát én szeretek önkritikusan gondolkodni a korábbi műveimről. Ez egy kritikája az előző könyvnek, visszatér bizonyos értelemben az első könyvhöz, az értelmiségi könyvhöz. Ma inkább úgy látom, hogy a 89 utáni változásoknál az értelmiségnek ismét kitüntetett szerepe lett a magyar társadalomban. Nem az a szerep, amire gondoltunk Konráddal az értelmiség útjánál, mert arról szó sincs persze, hogy az értelmiség valamiféle racionális szocializmus próbálna megvalósítani, hanem inkább arról, hogy az értelmiség ismerte föl 89-ben, 88-89-ben azt, hogy a szocializmus megreformálhatatlan, és ahelyett, hogy a szocializmus technokrata reformját tiszte volna feladatául, inkább a szocializmus szabadversenyes kapitalista piacgazdaságba való átalakulását tűzi feladatának.
Mindezt kapitalisták nélkül, ahogy a könyv címe is mondja.
Igen, ez az érdekesség ennek a folyamatnak. Most ez nem olyan rendkívüli jelenség. Erre volt a történelemben már példa, hogy az értelmiség fölvállalja magát egy gyenge polgárság mellett egy modernizációs, kapitalista típusú modernizációs programra. Ugye németül nevezik ezt Bildungsbürgertumnak, kulturális polgárságnak. Tehát itt a polgári fejlődés, polgári kapitalista fejlődésnek egy olyan útját járt a Közép-Európa a 18. század végétől a 19. század végéig, amikor egy aránylag gyenge tulajdonos polgárság volt, és a feudális viszonyokat egy felvilágosult értelmiség próbálta átalakítani. Bizonyos értelemben ez a osztályhatalommal kacérkodó kései államszocialista reform értelmiségből lesz egy második Bildungsbürgertum, egy második kultúrpolgárság, amelyiknek most a projektje, hogy kapitalizmus csináljon, és itt megint a második könyvem kritikájaként kell elmondanom, ez egyáltalán nem abból a kis polgári rétegből alakul ki, amiben én a polgárságot születni véltem a 80-as évek közepén.
Sőt, ez a kis polgári réteg éppen lecsúszik.
Így van. Ez a kis polgári réteg vákumba kerül, kiszívják a levegőt körülötte, fölszívódik. És helyette egy káderburzsoázia jelenik meg, aki főleg ugye a privatizációs folyamat során valamiféle tőkefelhalmozást sikerül elérnie. Közpénzeket, magánpénzét tud átvarázsolni a privatizáció folyamatában.
Ez egy nagyon jó kifejezés, ez a káderburzsoázia. Sokat mond.
Sokat mond, mert ez mutatja a gyengéjét. Nem igazán komoly tőkékkel rendelkezik, és ami ennél is problematikusabb, az a habitusának a jellemzői, mert azért valami módon megmarad kádernek, és a kialakuló kelet-európai tulajdonos polgárságnak megvannak a maga beidegzett társadalmi hálózatokra épülő, urambátyázó politikai kapcsolatokat, társadalmi kapcsolatokká átalakító, manipuláló dolgai, és mondjuk a piaci versenyben való kompetenség ezekhez képest nem játszik mindig olyan kitüntetett szerepet.
Azt gondolná az ember, hogy a polgár, a tulajdonos polgárnak az egyes számú emberi tulajdonsága az emberi autonómia.
Én egyébként meg kell mondanom, nem nagyon jól ismerem néprajzi ezt a réteget, mivel nem élek itt, aránylag kevés kapcsolatom van velük, úgyhogy igazság szerint számomra elég arctalan a jelenség sajnos. Ez valóban az embernek itt kell érnie, és nagyon dolgoznia kell, hogy bekerüljön ebbe a rétegbe. Azt hiszem, hogy sok a mitosz a réteggel kapcsolatban. Mitológia, hogy mennyire sikeresen alakította át magát egy tőkés réteggé. Én, amit adatszerűen inkább látok, az inkább azt mutatja, hogy inkább középvállalkozói szférában voltak sikeresek, Magyarországon semmiképpen nem kerültek be, egészen kevés kivételtől eltekintve a nagyvállalkozói szférában, a nagyvállalatok alapvetően multinacionális cégek tulajdonába kerültek át. A termelő vagyona nem különösebben nagy, van egy ilyen presztízs túlfogyasztása, amivel azt hiszem módosabbnak látszik, mint amilyen valójában, tehát az autójaiban és a viláiban és az életmódjában olyasmiket enged meg magának, amit egy osztrák, egy német vagy egy amerikai hasonló módú ember nem engedne meg magának, mert még inkább spórolna, és még inkább a tőkéjét növelni.
Ennek is inkább kulturális okai lehetnek.
Ó, igen, hát ennek megvannak ezek a sajátos kelet-európai gentroid polgárfejlődésnek a jellemzője. Hát ez a régióban megint nem egy új jelenség.
Most ebben a szituációban mi a szerepe az értelmiségnek? Egyáltalán lehet-e definiálni a hagyományos módon ezt a fogalmat?
Én azt hiszem, hogy az értelmiség továbbra is egy nagy szerepe van, hát ez tulajdonképpen az ő agyszüleménye, ő találta ki. A viszonya ahhoz, ami kialakul, persze borzasztóan ellenmondásoktól terhes. Egyrészt a gyerek, aki születik, az persze nem tetszik neki, mert nem rá hasonlít, kakuktojásból születik a polgárság. Nem véletlen, hogy a polgárság szót is elveszik tőle, ugye? A liberális értelmiség elveszíti még a polgár szót is. Azt se tudja megtartani a azt is kisajátítják tőle. Ugyanakkor mégis valami morális ügyként föl kell vállalni, és ez a sajátos ebben a második kultúrpolgárságban, hogy ezt a kapitalizmus csinálását egy ilyen morális missziónak tekinti.
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy miközben, ahogy ön is mondja, folyik a kapitalizmus csinálása, aközben már kritikával történik mindez, hiszen a globalizáció kritika szerte a világon megjelent. Az éppen születőben lévő csecsemőt már kritikával nézzük, hogy kicsit túl lila a feje, meg nincs is haja.
Ez igaz, bár azt mondanám azért alapvetően a véleménycsináló értelmiségnek a kritikai képzelő ereje nem különösebben nagy. Én azt gondoltam mindig, hogy a kapitalizmussal sok rossz dolog van, de egy dolog biztosan jó benne, szemben a szocializmussal, hogy nem kell szeretni. Ugyanis nincs szüksége a szeretetünkre, mert egész jól elműködik a nélkülös. Tehát semmi szüksége nincs az alkotó értelmiségnek, hogy morálisan, vallásosan higgyen a kapitalizmusban. A kapitalizmus egy egész jó kitalált gazdasági rendszer, amelyik, mondom, a szeretetünk nélkül is elműködik. A szocializmusban nagyon hinni kellett és szeretni kellett, mert egyébként hát nem nagyon akart volna működni. De hát a kapitalizmusnak nincsen szüksége a szeretetünkre, nyugodtan gyakorolhatjuk rajta a kritikai képzelő erőnket, ettől még nem fog összeomlani.
Mint ahogy ez az értelmiség a szocializmuson gyakorolta a kritikai képzelő erejét, azt most mintha nem tenné meg.
Azért nem teszi meg, mert 88-89 a forduló év, akkor magát egy második kultúrértelmiség, egy második Bildungsbürgertumként definiálja, akinek ez a morális feladata, hogy ezt létrehoz. Hogy mondom, aztán ilyen bonyolult viszonya van a kialakuló jelenséghez. Egyrészt nem szereti, másrészt morálisan elkötelezett vele szemben, de az ideológiáknak a gyártásában fontos szerepet játszik, és beletartozik, erről szól a Kapitalizmus kapitalisták nélkül című könyvem, beletartozik abba a hatalmi elitbe, aminek olyan szent háromsága van, politikai elit, a kialakuló új káderburzsuázia és az ideológikus értelmiségnek a hármassága. Ez képest az ideológikus elméleti humán értelmiség a másodhegedűs ebben a házban. Talán nem kap annyira nagy figyelmet, mint az államszocializmusba kapott, és ettől egy kicsit meg van sértődve. De hát azért egy fejlett nyugati polgári társadalomhoz képest igen sok figyelmet kap ez is, hogy most itt beszélgetünk. Hát hol a világon beszél egy értelmiség ilyen sokat rá jobban, mint ebben a régióban.
Egyébként a másik kutatás romákkal kapcsolatos, ez azt jelenti, hogy ezt tartotta kiemelt kérdésnek?
Egyébként ez is egy összehasonlító vizsgálat. Itt Oroszország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária szerepelnek ebben. Végzünk kérdőíves felméréseket ebben a hat országban, és végzünk ilyen néprajzi falu monográfiákat, falu feldolgozásokat, vagy városi szlammokban egy ilyen résztvevő megfigyeléses munkát és részben történeti demográfiai munkát is. Kutató életem során általában ugrabugrálni szoktam a társadalom tetejéről a társadalom talapzatáig, ezt tettem idáig is, és hát most befejeztem ezt a munkát 98 körül az elitről, és gondoltam, hogy most a társadalom más rétegeivel kellene foglalkoznom. És ekkor kezdtünk Ladányi Jánossal a szegénység és a romák kérdésével foglalkozni. Ez nem egy roma kutatás, minket inkább a szegénységnek a kérdése foglalkoztat, és ebbe ágyazódik bele a roma probléma. Számunkra az első kérdés, amin a gondolkodásunk elindult, az az, hogy az átmenet korszakában az köztudott, hogy a szegénység nagy mértékben megnőtt, volumenét tekintve, de az is egy általánosan elfogadott felismerés, hogy nem csak a volumene nőtt meg a szegénységnek, hanem a szegénységnek, minthogyha a jellege is változóban lenne. Az egész régióban legkülönbözőbb társadalomkutatók gyakran írnak az új szegénységről, ami különbözik vélhetőleg az államszocializmus szegénységétől. Hogy ez így van-e vagy nem, ez egy empirikus kérdés, szerintem még nincs elég adatunk, hogy ezt eldöntsük, hogy valóban egy új szegénység van-e, de egy nagyon erős hipotézis él, ami szerint van egy új szegénység.
És mik jelen jellemzik ezt az új szegénységet?
Megint csak a társadalomkutató közvéleményt idézem. Azt hiszem általánosan elfogadott az a nézet, hogy az államszocializmusban a szegénység nem volt a társadalmi szerkezet által meghatározott, sokkal inkább az életciklusnak volt a jelensége, mint egy demográfiai meghatározottsága volt a szegénységnek. Tehát a szegény akkor lett az ember, ha túl sok gyereke volt, aztán a gyerekek felnőttek, elmentek, és akkor már nem volt annyira szegény. Vagy szegényé lett az ember, hogyha megöregedett. Vagy szegényé lett bizonyos régiókba, de hogyha onnan el tudott vándorolni, akkor nem volt annyira szegény. Úgyhogy ezek voltak körülbelül az ilyen demográfiai jellegű meghatározói a szegénységnek. Legfőképpen gyerekszám és életkor, és illetve egészségi helyzet. Szegénységbe akkor került az ember, hogyha valami tartós betegsége volt, amivel nem tudott mit csinálni a államszocialista egészségügyi rendszer. Most már iskolai végzettség, szakképzettség hiánya, ami sokkal inkább meghatározza, hogy ki válik szegényé. És ezért egész fiatalok között nagy mérvű szegénység van. A legfiatalabbaknak, akik a szakképzetlenek, talán még nehezebb állást találniuk, mint másoknak. Tehát egy nagy fogú munkanélküliség van a fiatal, frissen iskolát végzett szakképzettséggel nem rendelkező rétegek között. Átalakult a gazdaságnak a szerkezete, azok a típusú szakképzettségek, amik egész jó jövedelmet jelentettek az államszocializmusban, gondoljuk itt a bányászatra, vagy nehézipari szakmákra, azok mintegy megszűntek, bányákat becsukták, a nehézipar jelentős részét felszámolták, új típusú szaktudásokra van szükség. Vannak ilyen strukturális meghatározottságai. És az a gondolat is felvetődött, hogy az új szegénységnek talán az is jellemzője lesz, hogy éppen ezért nem egy életciklushoz kapcsolódik, hanem vele marad az ember el egész életén keresztül. Ki nem szerzett magának szakképzettséget fiatal korában, az valószínűleg szegény lesz egész életében, nem csak pályakezdettekor.
Megint felvetődik az a kérdés, hogy ki hova születik? Hogy olyan családba születik-e, ahol módja van szakképzettséget szerezni?
Így van, ez a következő eleme. A másik az az, hogy feltétlenül nem csak egész életében szegény lesz, hanem még a gyerekeinek is nagyobb esélye lesz, hogy szegényé váljon. Ebből a szempontból az államszocializmus egy aránylag átjárható társadalom volt. Szóval nehéz volt olyan családokat találni, ahol nem voltak kitörők. Ez részben kormányzati politika is volt. Ugye, munkás családokban, parasz családokban egy megkormányzati párt feladat volt mobilitásnak az elősegítése, de cigány családokban is egyébként. És időnként megtalálták azokat, akiket fölemeltek.
De azért valljuk be, hogy nem nagyon jól működött. Tehát a kitörés azért akkor is nagyon nehéz volt.
Nagyon nehéz volt, és természetesen nagy mérvű volt a társadalmi meghatározottság. A értelmiségi gyerekei sokkal inkább kerültek egyetemre, mint nem értelmiségi gyerekei, és magasabbra kerültek a társadalmi hierarchiában. De a társadalmi meghatározottságnak a merevsége lazult a korábbi időszakhoz képest, és lazább volt lényegesen, mint a posztkommunista időszakban.
Most valószínűleg megint bebetonozódtak a társadalmi csoportok, nincs semmiféle átjárhatóság?
Azt nem lehet mondani, hogy semmiféle átjárhatóság nincs, de az biztos, hogy lényeges mértékben merevettek a társadalmi viszonyok, és hát különösen merevettek a társadalomnak bizonyos szakító vonalai mentén. Na most így kezdett el engem érdekelni a roma kérdés, hogy amennyiben egy társadalomban van egy etnikai kategória, amelyik felhasználható arra, hogy a társadalomon belüli elkülönülési határokat élesebben vonják meg, akkor valóban ezeknek a különböző rétegeknek a kasszerű elhatárolódása nem lesz pregnánsabb, mint egy olyan társadalomban, ahol ilyen etnikai kategória nem áll rendelkezésre. Ezért van az, hogy a kutatásunkban Lengyelország és Oroszország is szerepel, amelyekben egy olyan típusú etnikai kategória, mint a cigánynak a kategóriája a másik négy országban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Bulgáriában nincs. Úgyhogy azt a kérdést vetjük fel alapvetően, hogy persze rengeteg szegény van Lengyelországban, és sehol nincs annyi szegény az egész régióban, mint Oroszországban, de vajon a szegénységnek a jellege nem különbözik ezekben a társadalomban? Azért, mert nincsen a társadalomnak egy ilyen matéria, amivel dolgozzon a szegény, nem szegény közötti határvonalat meghúzandó. Na most azt hiszem érzékeli, hogy számomra a roma az nem egy objektív genetikus kategória.
Szociális kategória.
Egy szociális kategória, egy fogalomrendszer, amit a társadalom bizonyos korszakokban különösen hatékonysággal használ arra, hogy a népességnek bizonyos rétegeit elkülönítse a társadalomnak a másik részét. Tehát engem elsősorban a roma kérdésben a társadalmon belül működő ilyen klasszifikációs rendszerek érdekelnek. Az, hogy egy mikor használ egy társadalom egy ilyen klasszifikációs rendszert, mint a roma, nem romának kategóriája, és milyen célra használja azt fel. Az alapvető kérdés a vizsgálatban az, hogy mennyire használja a roma kategóriát, vagy klasszifikációt, ez a négy ország, amivel foglalkozunk, és ahol nagy romaság van, a szegénységnek egy kasszerű elkülönítésére a társadalom egészétől. Egy egyszerűbb a szegénységet megmagyarázni, szegénység attól van, mert cigányok vannak, és a cigányok nem akarnak dolgozni, és lusták, és túl sok gyerekük van, ezért a kérdésre nem is nagyon kell foglalkozunk, mert nincsen velük mit csinálni. És ezzel a szegénységnek, mint egy a jellegét megmagyarázza, és erre megfelelően szegény politikákat igazol egy társadalom ilyen módon. Aztán, hogy ezek a szegények mennyire cigányok, és a cigányok mennyire szegények, az egy egészen más kérdés, mert persze sokan, akik szegények, nem cigányok, de a klasszifikációs küzdelmekben nagyon könnyen cigányokként definiálhatók. Épp most voltam egyébként Balánbányán, Romániában. Szem Csíkszeredától van, vagy 30 kilométerre, egy Isten háta mögötti terület. Egy bányaváros, amit a 60-as, 70-es években építettek föl. És ennek van egy negyede, ez egy lakóterepszerűen ronda szocialista város. Van egy telepe, amit Texasnak nevez a balánbányai közvélemény. Ez a terület, amely különösen lecsúszott az elmúlt 10 esztendőben. Különösen 1995 után kezdték a bányát becsukni, akkor egy nagy arányú munkanélküliség jött létre, és Texas iszonyatos állapotok dúlnak ott. És 95 után a balánbányaiak elkezdték a Texasba lakókat cigányozni. Interjúk során kiderült, hogy legalábbis a texasiak úgy élik ezt meg, hogy 95 előtt őket nem tekintették cigányoknak. Amióta elszegényedtek, azóta a balánbányaiak úgy oldják meg a Texas problémát, hogy azt mondják, ezek cigányok. És akkor nem is kell másokat gondolkodni a Texasban. Egyébként érdekes volt, most végigfotóztam az egész települést, és hogyha kiemelném az egyes figurákat, az egyes személyeket, akik ott laknak, akkor érthetetlen is lenne ez a klasszifikációs rendszer, mert vannak szőke, kék szemű gyerekek, persze Texasban is elég szép számban, mint hogy minden cigány településen vannak szőke és kék szemű gyerekek. Ha éppenséggel nem Texasban lennének, senkinek eszébe nem jutná, hogy cigányoknak félje őket. De mivel ott vannak abban a környezetben, mert egy olyan lakásban laknak, mert az anyuk úgy néz ki, mert úgy, ők úgy öltözködnek, és a körülöttük levő gyerekek úgy öltözködnek, mert olyan a metakommunikáció, hát nyilvánvaló azok is cigányok. Úgyhogy ez körülbelül, amivel foglalkozom. Úgyhogy az alapkérdés az az, hogyha van egy kategória, mint roma, akkor vajon egy társadalom merevebbre húzza meg a szegény, nem szegény közötti határvonalat. Nagyobb-e a valószínűsége arra, hogy a szegény ebben egy társadalom alatti osztályként konstituálódik, egy olyan osztályként, ahol a szegénységből kitörni hosszabb távon sem lehet, se az egyének, se a gyerekeinek.
Számomra meglepő az, hogy igazából, mintha nem nagyon változott volna a kutatásokhoz való viszonya, ezen azt értem, hogy ugyanolyan kíváncsisággal lép a mikroszkóp fölé, hogy megnézegesse a folyamatokat, mint életpályája kezdetén, mint hogyha ez nem változott volna semmit, és a léptékek sem. Szóval az ember azt gondolná, hogy Amerikában élve nem biztos, hogy a Katica bogár hátán a pöttyöt kellene vizsgálgatni, és maga ugyanolyan kíváncsisággal azt mondja, hogy na, akkor nézzük meg a katicát, hogy is van ez a pötty. Szóval, hogy azt a fajta objektivitást, azt a fajta empíriához való ragaszkodást, távolságtartást a nagy elméletek gyártásától megőrizte.
Hát nem tudom, hogy mennyire erénye a kontinuitás. Lehet, hogy akinek a esze kevésbé frissen mozog, az, aki inkább megőrzi a kontinuitását, nem tudom. Hát valóban, mint kutató nem hiszem, hogy nagyon sokat változott, hogy mik azok a kérdések, amik érdekelnek, és milyen módon járok el, hogy ezekre a kérdésekre megpróbáljak választ találni. Ennyiben ez azt hiszem így igaz. Sok pálya társam az cikázott az utamba keresztül erre-arra az elmúlt évek során. Én egyébként igyekeztem is megtartani egy kontinuitást az életemben, ami valószínűleg azért volt, mert én magam annyit mozogtam különböző kulturális mezőkben, és hát ezen a glóbuson annyiféle kontinensen, annyiféle országban éltem, és annyiféle egyetemen tanítottam, hogy valahol valamiféle kontinuitást meg kellett őriznem, és hát lehet, hogy ezt inkább így szakmailag és világnézetileg próbáltam megtartani.
Az, hogy Európában, egy kontinensen, azon belül mondjuk Közép-Európában egy kis ország társadalmi struktúráját, átalakulását vizsgálja, azon belül esetleg egy még kisebb társadalmi csoport helyzetét nézi. Szóval elgondolkoztató, hogy vajon nem érzett soha arra késztetést, hogy nagyobb léptékben vizsgáljon társadalmi folyamatokat, vagy vonjon le következtetéseket. A globális folyamatok nagyon sok kutatót, társadalomtudóst inspirálnak megszólalásra. Maga nem gondolkozik ilyen léptékekben?
Az a helyzet, hogy én, mivel empirikus kutató vagyok, nekem ismernem kell a matériát, amivel dolgozom. Így sem ismerem eléggé. Akármilyen kicsire veszem azt a jelenséget, amit vizsgálok, még itt sincs elég tapasztalatom róla. Hát most már 11 éve foglalkozom ezzel a Csenyéte nevű településsel Észak-Magyarországon, és hát tényleg az elmúlt 3 évben már örítő, hogy mennyit dolgoztam rajta. Most ennek a kis községnek 300 lakósa van. Földolgoztam 150 év társadalom történetét. Tehát én beültem a levéltárakba, és különböző levéltári dokumentumokból szeméről szemére rekonstruáltam az egész falut 1850-es évek óta. Nincs olyan ember, aki Csenyétén született vagy halt meg, akivel én ne találkoztam volna, és ne ismerném az elmúlt 150 esztendőben. De nekem szükségem van ez az adatközeliséghez, hogy valamit tudjak mondani. Mentségemre azt mondanám, hogy szerintem a területnek a nagysága igazán nem jelentős, mert a kérdés az, hogy az ember be tudja-e ágyazni ezt a empirikusan lehatárolt, de ezért megismerhető jelenséget. A nagyobb elméleti kérdésekkel a dialógusban levő összefüggésrendszerbe. És ha ez sikerül, akkor teljesen mindegy, hogy az ember Dél-Dakotával foglalkozik, vagy Csenyétével foglalkozik, vagy Balánbányával foglalkozik.
Ugye? De akkor most Csenyétét hogyan tudja beágyazni ebbe a dialógus rendszerbe?
Hát, hogy egy példát mondja. Most mondtam éppen ezt a történeti munkát, ami tényleg esztelen mennyiségű időt vett tőlem el az elmúlt 3 esztendőben.
Nem luxus el?
Hát bizonyos értelemben persze luxus. Ez a jó az egyetemi életben, hogy ezt az ember megengedheti magának, ezt a luxus, mert az egyetemek engedik, hogy az ember a passzióinak éljen. De hát most tényleg képzelj el, hogy nekem össze kell gyűjtenem adatokat. Most majdnem 4000 emberről tudok, aki ebben a községben született, meghalt, házasodott, gyereket szült az elmúlt 150 évben, és ezeket ki kellett bányásznom különböző dokumentumokból, kiírni, konszolidálni, és beletenni egy kompjúterbe, és egy olvasható rendszerre kellett átalakítanom. Hát hónapokon keresztül napi 4 órát aludtam, mert állandóan ennek a feldolgozásán dolgoztam.
Hát valami kellett, hogy foglalkoztassa?
Hát persze, hogy kellett, hogy foglalkoztassa. Borzasztóan érdekeltem, hogy hogyan alakulnak az etnikai viszonyok ebben a településben, amikről rettentő keveset tudunk történeti vonatkozásban. És amit például borzasztóan érdekes volt nekem Csenyét esetében, hogy azt találtam, hogy itt 3 etnikumban a múlt század végén parasztok, és tudatosan használom ezt a kategóriát, és nem a magyarokat, mert parasztokról van szó, ezek között vannak magyar származású parasztok, vannak szlovák származások, vannak huténok. Valóban úgy jelennek meg, mint a parasztok. Parasztok, zsidók és cigányok. Szöknek a viszonya egészen különbözőképpen alakul az elmúlt 150 esztendőben. Azt próbálom mondani, hogy ebben a mikrokozmoszban, amit vizsgálok, látok egy ilyen hullámzást, szegregációs és integrációs fázisok egymástól a hullámzását, ami hirtelen kinyitja a világot, és akkor látom az egész makrotársadalmat, látom az államszocializmus és a szocializmusból piacgazdaságba való átmenetnek a folyamatait, amik egyszer elkezdik értelmezni ebbe a mikrokozmoszba lezajló eseményeket. De ezt ismernem kell a figurákat, meg kell ismernem az egyéneket, kell ismernem az adatokat. Én nem tudom másként csinálni.
Ez a klasszikus szociológia, amit művel.
Igen, én szeretem neoklasszikusnak nevezni. Voltak, akik így művelték más korszakokban is. Én nem tudom másképp csinálni.
Azt mondja, hogy az egyetemi élet az ön számára lehetővé teszi, hogy ilyen passzió módon végezzen kutatást és vizsgálatokat, de vajon általában ez iránt a, nevezzük akkor neoklasszikus szociológia iránt, van-e kereslet vagy fogadókészség, akkor inkább így mondom, akár az Egyesült Államokban, akár Magyarországon, szóval ennek a tudománynak most így módon való művelésére van-e lehetőség?
Az egyetemek világában olyan jól működik a kereslet és a kínálat mechanizmusa, mert versenyt kényszerít ki, és rákényszeríti az egyetemeket, hogy próbáljanak megszerezni maguk számára olyanokat, akik a legjobb munkát csinálják, és az kevés van. És mennél nagyobbak a kulturális vagy akadémiai piacok, annál jobban működnek.
De hát Magyarországon nagyon kicsi ez.
Ez sajnos, ez egy nagy probléma. Többek között ezért költöztem el Ausztráliából, Amerikába, mert Ausztráliában is a piac a magyarhoz hasonlóan nagyon kicsi volt, és a piac kicsisége miatt ott is kialakultak oligopolisztikus viszonyok, és kialakultak rendi urambátyámozó viszonylatrendszerek, amik megnehezítették a piacnak a működését. Amerikában nagyon sok baj van, de én nagyon jól érzem magamat az amerikai akadémiai világban, éppen azért, mert egy nagy piac működik, és nagyon agresszívan, és szerintem nagyon jól működik.
Szelény Iván nevében is köszöni figyelmüket Sipos Júlia.
A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2004. február 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.